szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. Ácsán Szumédhó, Csitta Vivéka, a csöndes tudat tanítása. Fordította Farkas László és Tóth Zsuzsanna. A vallási hagyományok és a szíla gyakorlása. Bizalommal telt szívvel a Buddhát, az igazságot és a közösséget választja vezetőül. A bizalommal telt szívvel fogadalmat tesz, az szebb felajánlás, mintha bőkezűen adakozna, szebb, mintha alamizsnát osztana, szebb, mintha lakhelyeket ajándékozna, szebb, mintha elfogadná az útmutatást. Részlet a Díga Nikájából. Szeretnék egy pár szót szólni a hagyományos vallásokról. Természetesen saját tapasztalataimról beszélhetek csak, ám úgy gondolom, hogy buddhista szerzetesként az ember képes felismerni bármely vallási hagyomány értékeit. Manapság hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a vallási hagyományok és keretek már nem szükségesek. Mintha abban reménykednénk, hogy elegendő éberen élni, megismerni önmagunkat, és mást nem is kell tennünk. Szeretnénk, ha így lenne, nem igaz? Csak legyünk éberek éjjel-nappal, bármit is csinálunk, a viszkit iszunk, marihuánás cigarettát szívunk, széfet törünk fel, vagy kirablunk valakit. Minden rendben, ha éberen tesszük. Ismertem Tájföldön egy nagyszerű buddhista filozófust, pár éve jártam a kolostorában. Ácsán Csá kolostorából érkeztem oda, és a Vinajáról, a kolostori élet szabályairól kérdeztem őt, meg arról, hogy ezek a szabályok mennyire fontosak a meditációs gyakorlat és a megvilágosodás szempontjából. Nos, válaszolta, csak az éberség számít. Légy éber, és minden rendben lesz. Ne törődj mással. Nagyszerűen hangzik, gondoltam. Vajon Ácsán Csá miért tartja mégis annyira fontosnak ezeket a szabályokat? Nagyon tiszteltem Ácsán Csát, így hát visszamentem hozzá, és elmondtam, mit hallottam a filozófus szerzetestől. Ácsán Csá erre azt felelte: minden igaz, de nem helyes. Hajlamosak vagyunk arra, hogy vakon ragaszkodjunk a dolgokhoz. Olyan ez, mintha belennénk zárva egy undorító, bűzlő börtöncellába. Egyszer csak megjelenik a Buddha, és azt mondja: itt a kulcs. Nem kell más tenned, csak elvenni, betenni abba a nyílásba a kilincs alatt, balra fordítani, lenyomni a kilincset, kinyitni az ajtót, kisétálni, és már szabad is vagy. Előfordulhat azonban, hogy úgy megszoktuk már a bezártságot, hogy nem igazán értjük meg az utasításokat, és azt mondjuk: ó, az Úr nekem adta ezt a kulcsot. Aztán felakasztjuk a falra, és minden nap imádkozunk hozzá. Lehet, hogy így kicsit könnyebb lesz a rabságunk, talán jobban viseljük a nehézségeket és cellánk bűzét, de még mindig oda bent vagyunk, mert nem értettük meg, hogy nem maga a kulcs az, ami megszabadít. Értelem és megértés híján vakon ragadtuk meg a kulcsot. Minden vallás esetében ugyanaz a történet. Az ember megragadja a kulcsot, imádja és imádkozik hozzá, de valójában nem tanulja meg használni. Így aztán, amikor a Buddha ismét megjelenik, és így szól: itt a kulcs, már csalódottak vagyunk, és azt mondjuk: nem hiszek az ilyesmiben. Éveken át imádkoztam ehhez a kulcshoz, és semmi sem történt. Ez a Buddha egy hazudozó. Aztán fogjuk a kulcsot, és kihajítjuk az ablakon. Ez a másik véglet. Ám még mindig ott ülünk a cellában, tehát ez sem megoldás. Mikor aztán néhány év múlva újra megjelenik a Buddha, és azt mondja: itt a kulcs, már egy kicsit bölcsebbek vagyunk, és felismerjük, hogy a kulcsot célszerűen is lehet használni. Így kicsit jobban figyelünk, megtesszük, amit kell, és kijutunk a börtönből. Egy vallási hagyomány, például a Théraváda buddhizmus, olyan, mint a kulcs. Csak egy kulcs, csak egy eszköz, nem pedig a végcél. Át kell gondolnunk, fontolóra kell vennünk, hogy mi is valójában, és hogy milyen módon lehet használni. Mire való? Erőfeszítést is kell tennünk. Fel kell kelnünk, oda menni az ajtóhoz, betenni a kulcsot a zárba, kinyitni az ajtót és kilépni. A kulcs ezt nem teszi meg helyettünk. Az útmutatást nekünk magunknak kell megértenünk. A hagyomány maga nem képes erre, mert nem tud erőt kifejteni. Csupán annyi ereje van, amennyit belefektetünk. Hasznossága a mi erőfeszítésünktől és bölcsességünktől függ. Azt halljuk manapság egyes tanítóktól, hogy a vallási hagyományok olyanok, mint a börtönök, amelyektől legokosabb távol tartani magunkat. Mintha úgy gondolnák, hogy legjobb egyszerűen megszabadulni a kulcstól. Persze, ha már kijutottunk a cellából, akkor valóban nincs szükségünk rá, de amíg bent vagyunk, addig csak segít valamelyest. Ezért úgy gondolom, először azt kell tudnunk, hogy kívül vagyunk-e, vagy pedig belül. És akkor azt is tudni fogjuk, mit kell tennünk. Ha azt látjuk, hogy még mindig tele vagyunk kétséggel, bizonytalansággal, félelemmel, zavarodottsággal, általában a kétség a legfőbb jel, ha nem vagyunk biztosak abban, hol is vagyunk, mit is kellene tennünk és hogyan, ha nem tudjuk, miként juthatnánk ki a börtönünkből, akkor az a legbölcsebb, ha nem dobjuk ki a kulcsokat, de nem is gyűjtjük őket, hanem fogunk egyet, és kitaláljuk, hogyan lehet használni. Ezt értjük meditációs gyakorlat alatt. A Dhamma gyakorlása abból áll, hogy megtanulunk egy bizonyos kulcsot kézbe venni, kinyitni vele az ajtót, és kisétálni. Ha egyszer az ember már kint van, akkor tudja. Akkor nincs már több kétség. Induljunk ki abból a magas röptű elképzelésből, hogy az éberség önmagában elég. De mit értünk ez alatt? Mi valójában az éberség? Tényleg az, aminek hisszük? Láthatunk olyanokat, akik felettébb ébernek tartják magukat, ha valamit módszeresen és figyelmesen csinálnak. Ha esznek, akkor tudatában vannak, ahogy a falatot szájukhoz emelik, megrágják, lenyelik. Gondolhatjuk ezekről az emberekről, hogy éberen esznek, mégis lehet, hogy valójában egyáltalán nem éberek. Egyszerűen csak összpontosítottan esznek. Összpontosítanak arra, ahogy a falatot felemelik, szájukba veszik, megrágják és lenyelik. Ne tévesszük ezt össze az éberséggel. Vegyük például a bankrablást. Gondolhatnánk, hogy a bankrablással nincs semmi baj, ha éberen csináljuk, hiszen úgy nincs kamma. Az ügyes bankrablónak mindenképpen tudnia kell összpontosítani. Ébernek kell lennie abban az értelemben, hogy fel kell ismernie a veszélyforrásokat. Résen kell lennie, hogy észlelje a mozgást, a zajokat és a veszély egyéb jeleit. Összpontosítania kell arra is, hogy megfelelően nyissa ki a széfet, és így tovább. A buddhista értelemben vett éberséggel, a szatival azonban együtt jár a bölcsesség, a panyá. Sati szampadzsanya és sati panyá, e két szóban is együtt szerepelnek. Jelentésük éberség és tiszta megértés, illetve éber bölcsesség. Meg lehet, hogy késztetést érzek arra, hogy kiraboljak egy bankot, mert úgy gondolom, hogy szükségem van némi pénzre, de a sati panyá azt mondja, hogy ne engedelmeskedjek ennek a késztetésnek. A panyá felismeri, milyen rossz következmények, kammikus eredmények fakadnának ebből, és ahhoz a megértéshez juttat, hogy ezt nem lenne helyes megtenni. Tökéletesen megértem ezt a késztetést, úgy ismerem fel, mint nem ént, csupán egy késztetést. Így aztán, ha esetleg vágyat is érzek arra, hogy kiraboljak egy bankot, akkor sem aggodalmaskodom bűnöző hajlamaim miatt. Felismerem, hogy ez csupán egy tudati késztetés, amelynek nem engedelmeskedem. Egy erkölcsi mércét, szilát követek. E hagyománynak megfelelően élek az anyagi világban, a társadalomban, emberi testben, más lényekkel együtt. Ez a mérce a vezérfonal, amely szerint cselekszem vagy tartózkodom a cselekvéstől. Az öt fogadalom a következő. Az ember tartózkodik az öléstől, a lopástól, a kicsapongó szexuális élettől, a hazugságtól és hamis beszédtől, illetve olyan italok vagy szerek fogyasztásától, amelyek módosítják a tudatot. Ezek a szíla irányelvei. A buddhista szíla nem egyfajta merev, hajlíthatatlan mérce, amely szerint elkárhozol, ha bármi apróságot másképp csinálsz. Semmi köze a merev erkölcsökhöz, ahhoz a prűd, múlt századi morálhoz, amelytől mindannyian annyira tartunk, hogy elég meghallanunk az erkölcs szót, és már is kilel minket a hideg, és azt gondoljuk, ez az alak bizonyára valami erkölcs csősz, aki fél az élettől. Pedig az életet meg kell tapasztalnunk. Tapasztalatokra van szükségünk, nem erkölcsökre. Láthatjuk, mi mindent művelnek az emberek, mondván, hogy csak a tapasztalat lényeges. Pedig vannak bizonyos tapasztalatok, amiket jobb nem megszerezni. Különösen akkor, ha azok ellent mondanak az öt fogadalom hagyományos értelmezésének. Az ember mondhatná azt is. Meg kell tapasztalnom, milyen megölni valakit, mert addig az életről való tudásom nem teljes. Nem tudok szabadon, spontán módon cselekedni, amíg nem tapasztaltam meg, milyen ölni. Meg lehet, hogy néhányan így hiszik. Persze talán nem a gyilkosságról gondolkodnak így, mivel az valóban súlyos dolog, hanem másról. Megtesznek mindent, amire csak kedvük támad, nincs mércéjük, amely szerint nemet kellene mondaniuk. Úgy tartják, semmit sem szabad visszautasítani, mindenbe bele kell menni, mindent ki kell próbálni, és az éberséget fenntartva tanulni belőle. Tapasztalj meg mindent. Aki így cselekszik, hamar kiég, elfárad, és igen fiatalon azt veszi észre, hogy zavart, szerencsétlen és boldogtalan. Láttam olyan szánalomra méltó fiatalokat, akiknek sikerült úgymond mindent megtapasztalni. Az ember megkérdezi tőlük, hány éves vagy, 40 körül jársz? Erre ők azt válaszolják, hát tulajdonképpen 21 vagyok. Ez bizony jól hangzik, tégy meg mindent, amit akarsz, ezt szeretnénk hallani. Én legalábbis igen. Nagyszerű lenne mindent megtenni, amit csak akarok. Csodálatos lenne, ha soha se kellene nemet mondanom. Pár év alatt azonban az ember rájön, hogy mindig újabb és újabb vágyak támadnak. Legközelebb még többet akar, és ennek soha nincs vége. Megeshet, hogy egy rövid ideig elégedett. Ám ez olyan, mint amikor túl sokat eszik, és úgy érzi, egy falatot sem tudna lenyelni. Ilyenkor undorítónak találja a legfinomabb ínyegységeket is. De ez csupán pillanatnyi csömör, és nem sokára megint kívánatosnak látja az ételt. A tájföldi buddhizmus a végletekig türelmes, sohasem jellemezte túlzott moralizálás. Ezért van az, hogy sokan nyomasztónak találják Bangkokot. Szörnyű történeteket lehet hallani a gyermekprostitúcióról, a korrupcióról és hasonlókról. Bangkok manapság a bűnvárosa. Elég csak kimondani a nevét, és az emberek már is felháborodnak, elszomorodnak, és azt kérdezik, hogy egy buddhista ország hogyan tűrhet el ilyen szörnyűségeket. Ám ha az ember jobban megismeri Tájföldet, rájön, hogy noha bizonyos tekintetben kissé fegyelmezetlen és erkölcstelen, legalább nem jellemzi az a harcos kegyetlenség, ami falhoz állítja a prostituáltakat és bűnözőket, aztán halomra lövi őket a vallás nevében. Tájföldön az ember megtanulja becsülni azt a fajta erkölcsöt, amely bölcsességből fakad, nem pedig félelemből. Ezért van az, hogy egyes tájszerzetesek kevésbé szigorú erkölcsöt, szílát tanítanak a világiaknak. Itt van például az első fogadalom, az öléstől való tartózkodás. Ismerek egy tájszerzetest, aki a Sziámi öböl partján él, kalózok és halászok, igen durva és nyers emberek között, ahol a gyilkosság egyáltalán nem megy ritkaság számba. Ezért ez a szerzetes arra próbálja rávenni őket, hogy ne öljék meg egymást. Amikor ezek az emberek ellátogatnak a kolostorba, nem azt tanítja, hogy még egy szúnyoglárvát sem szabad megölni. Ezt nem tudnák elfogadni, hiszen abból élnek, hogy halásznak és állatokat ölnek. A szíla, amiről beszélek, nem egyfajta merev erkölcsi mérce, aminek szinte képtelenség megfelelni. Sokkal inkább arra való, hogy elgondolkodjunk rajta, használjuk, közben megértsük, és a segítségével felfedezzük, hogyan lehet helyesebben élni. Ha az ember túlságosan szigorú, akkor prűd lesz, és ragaszkodásokat épít ki. Vagy épp ellenkezőleg úgy gondolja, hogy nem képes megfelelni az erkölcsi mércének, és nem töri magát, nem követ semmiféle szabályt. A második fogadalom az, hogy az ember tartózkodik a lopástól. A legdurvább szinten ez annyit jelent, hogy nem rabol ki bankokat, vagy nem lop a boltban. Ám ha az ember tovább finomítja a szílát, akkor már azt sem veszi el, amit nem adtak neki oda. Szerzetesként attól is tartózkodunk, hogy megérintsük azt, amit nem adtak oda nekünk. Ha belépünk bárki otthonába, nem nézegetjük és nem fogjuk meg a tárgyakat, még akkor sem, ha nem akarjuk elvinni azokat. Az ételt is közvetlenül kell felajánlani. Ha ragaszkodunk a szabályokhoz, akkor elvárható, hogy addig ne kezdjünk el enni, amíg az ételt elénk nem teszik, és azt nem mondják, ez az öné. Ez annak a szabálynak a finomabb megvalósítása, amikor az ember nem veszi el azt, amit nem adtak neki oda. Más szóval, a durvább szintű megvalósítás az, hogy tartózkodik a súlyosabb tettektől, a lopástól vagy rablástól. Finomabb szinten pedig fegyelmezi magát. Véleményem szerint ez egy igen hasznos szabály. Ami engem illet, világi emberként meglehetősen szétszórt voltam. Vendégségben mindig mindent megnéztem, kézbe vettem, a boltban is mindenhez hozzányúltam. Sohasem jutott eszembe, hogy ez nem helyes, vagy mások számára zavaró lehet. Egyszerűen ez volt a szokásom. Amikor szerzetes lettem, ezt nem tehettem többé. Ott ültem, éreztem a késztetést, hogy megnézzem és megfogjam a tárgyakat, de a fogadalmam nem engedte. Azelőtt, ha elém tették az ételt, egyszerűen rávetettem magam, és azonnal elkezdtem enni. A kolostori gyakorlással az ember méltóság teljesebb magatartást vesz fel. Leül, és egy idő után már nem érez késztetést arra, hogy a tárgyakat megfogja és elvegye. Tud várni. Így módon a többiek felajánlhatnak dolgokat, és így sokkal szebben viszonyulhat az őt körülvevő emberekhez és tárgyakhoz, mintha automatikusan megfogná, megragadná azokat, megenni az ételt, és így tovább. A harmadik fogadalom a szexuális életre vonatkozik. Manapság az az általános elképzelés, hogy a szexualitás minden fajtája tapasztalati lehetőség, ezért helyes kipróbálni, feltéve, ha éberen csináljuk. Ha pedig valakinek nincs szexuális kapcsolata, azt valami rettenetes perverziónak tartják. A legdurvább szinten ez a szabály azt jelenti, hogy tartózkodsz a házasságtöréstől, azaz nem vagy hűtlen a társadhoz. A házasságon belül ez a szíla tovább finomítható odáig, hogy a házas felek figyelmesebbek, nem használják ki egymást, nem a szexualitás megszállottjai, és nem csupán a testi gyönyört keresik. Ez a fogadalom a cölibátusig finomítható. Élhetsz úgy, mint egy buddhista szerzetes, ebben az esetben semmiféle szexuális tevékenység nem megengedett. Ezek a fokozatok a fogadalmakon belül. Sokan tartják úgy, hogy a szerzetesi élet a szexualitás rettenetes elfojtása. Ez nem így van. A szexuális ösztönt teljesen megértjük és elfogadjuk, mint természetes ösztönt, de nem engedünk neki szabad folyást. Mindenképpen vannak szexuális vágyaid, ezen nem tudsz változtatni. Nem jelentheted ki, hogy mostantól fogva nem érzel vágyat. Vagyis kijelentheted, de attól még ugyanúgy vágyakozol. Riadt és elfojtásokkal teli az a szerzetes, aki úgy gondolja, hogy nem lenne szabad ilyesmit éreznie. Néhány szerzetes úgy érzi, hogy nem méltó a szerzetesi köntösre, nem méltó az alamizsnára, és úgy találja, hogy annyi rossz gondolata van, hogy talán jobb lenne kilépnie a rendből. A szerzetesi köntöst azonban egyáltalán nem érdeklik a gondolataid. Ne aggodalmaskodj ezen. Viselhetünk szerzetesi köntöst, attól még ugyanolyan rossz gondolataink vannak, mint mindenki másnak. Gyakorlatunk abból áll, hogy sem szóban, sem tettben nem engedelmeskedünk a gondolatoknak. Ha letettük a pátimokha fogadalmat, elfogadjuk, felismerjük, tudatosítjuk ezeket a dolgokat, azután elengedjük őket, és erre megszűnnek. Egy idő után az ember nagy tudati békességet tapasztal, ez az önmegtartóztató élet eredménye. Ami pedig a szexuális életet illeti, felettébb izgalmas dolog. Ha rossz kedvű, ijedt, unott, esetleg nyugtalan vagy, tudatod hajlamos szexuális fantáziálásra. Az erőszak szintén nagyon izgalmas, így a kettő gyakran együtt jelenik meg, mint a nemi erőszak esetén. Az emberek szeretnek ilyesmit nézni a mozikban. Ha egy cölibátusban élő szerzetesről készítenének filmet, az valószínűleg meglehetősen unalmas volna, és nem sokan értékelnék az ötletet. Ám ha a főszereplő minden erkölcsi szabályt megszegne, a film készítői igen gyorsan meggazdagodnának. A negyedik fogadalom a beszédre vonatkozik. A legdurvább szinten ez annyit tesz, hogyha például hajlamos vagy hazudozni, akkor tartózkodsz a súlyos hazugságoktól. Ha leteszed ezt a fogadalmat, legalább tudatában vagy, valahányszor csak hazudsz. Ha nem teszel fogadalmat, akkor néha úgy mondasz hazugságokat, hogy még csak észre sem veszed. Ez a fogadalom odáig finomítható, hogy megtanulsz figyelmesen és felelősségteljesen kommunikálni. Nem fecsegsz, nem locsogsz, nem pletykálkodsz, nem esel túlzásokba, nem mondasz borzasztóan okos dolgokat, és elkerülöd, hogy másokat szándékosan sérteges, megbánts vagy megalázz. Akkor lassan megérted, milyen erősen befolyásoljuk egymást a beszéddel. Egy-egy durvasággal mások egész napját el tudjuk rontani. Az ötödik fogadalom az, hogy nem fogyasztunk alkoholt és olyan szereket, amelyek megváltoztatják tudatállapotunkat. Ez értelmezhető úgy, hogy tartózkodunk a részegségtől. Szeretjük azt hinni, hogy csupán erről van szó. A józanabbik énünk azonban azt mondja, hogy egyáltalán nem kellene alkoholt innunk, még egy pohár bort sem a vacsorához. Ezt a szabályt is érdemes megfontolni és alkalmazni. Ha az ember leteszi a fogadalmakat, mindig tudatában lesz annak, ha megszegi azokat. Az öt fogadalom vezérfonal ahhoz, hogy egy kicsit éberebbek és figyelmesebbek legyünk, és felelősségteljesebben éljük életünket. Ha nincs semmiféle mérce, akkor hajlamosak vagyunk azt tenni, amire éppen kedvünk támad, vagy amit mások elvárnak tőlünk. Számomra az erkölcs magától értetődő. Sosem élveztem igazán az erkölcstelen dolgokat. Amikor Kaliforniában, Berkeleyben éltem, sokan azok közül, akik okosabbak, értelmesebbek és tapasztaltabbak voltak nálam, egy szóval akiket csodáltam, melegen ajánlottak mindenféle erkölcstelenséget. Így hát azt gondoltam, talán nekem is így kellene élnem. Bizonyos, ha az ember felnéz valakire, akkor olyan akar lenni, mint ő. És mivel a többiek nagyon meggyőzőek voltak, rettentő bonyodalmakba keveredtem. A gyilkosságról is el tudták volna hitetni, hogy szent dolog. A szíla tehát egyfajta vezérelv, módszer, melynek segítségével megszilárdíthatjuk magunkat abban, hogy tartózkodunk a nem megfelelő testi és szóbeli cselekedetektől, függetlenül attól, hogy ezek a cselekedetek magunkra vagy más lényekre irányulnak-e. Tehát nem egyfajta abszolút mércéről van szó. Csak azért, hogy felébresszem benned a félelmet, nem szabad ölni, nem mondom azt, hogy ha megölsz egy gilisztát a kertedben, 10 000-szer fogsz gilisztaként újra születni. Ha vakon elfogadod azt, amit mondok, akkor csak azért nem teszed meg, mert félsz attól, hogy pokolra kerülsz. Ennek semmi köze a bölcsességhez. Nem igazán értetted meg a dolgokat, nem gondolkodtál el, nem figyeltél, nem használtad a bölcsességedet, hogy megfigyeld, hogyan is vannak a dolgok. Ha félsz a cselekvéstől és a beszédtől, idegbeteg leszel. Viszont ha nem tartasz eléggé bizonyos dolgoktól, és úgy hiszed, bármit megtehetsz, akkor elbizonytalanodsz, ez pedig ugyanoda vezet. Sigmund Freudot annak idején olyan emberek keresték fel, akik különféle gátlásoktól szenvedtek. Mivel az akkori Európát és Amerikát a szexuális ösztön elfojtása jellemezte, Freud úgy gondolta, hogy elegendő felhagyni az ilyesféle elfojtásokkal, és többé nem lesznek hasonló gondjaink. Szabad, boldog, integráns személyiségekké válhatunk. Manapság nincsenek különösebb korlátok. És mégis mit látunk? Hisztérikus, szerencsétlen, idegbeteg embereket. Világos, hogy a két véglet annak eredménye, hogy nem vagyunk éberek a szexualitást, mint természetes körülményt illetően. Fel kell ismernünk, hogy mi az, ami felkavar, és mi az, ami lecsendesít. Vajon miért annyira unalmas a buddhista meditáció? Egyhangú recitáció? Miért nem éneklünk áriákat? Nagyon szép áriákat tudnék énekelni, mindig is operaénekes szerettem volna lenni. Azonban figyelembe veszem azt, hogy a hagyományok szerint mi helyén való, és azt teszem, amit egy tanítónak kell. Annyira monoton hangon recitálok, amennyire csak tudok. Ha az ember a recitációra összpontosít, megnyugszik. Tájföldön egy éjjel az erdei kolostorban ülve meditáltunk. Egyszer csak meghallottam egy amerikai slágert, amit világi koromban utáltam. Egy gyógyszerárus bőgette a rádiót. Ezek az árusok hangszórókkal felszerelt teherautókkal járják a falvakat, és zenével csábítják oda a helybelieket, hogy azok vegyék meg a kotyvalékaikat. A szél arról fújt, így pontosan úgy hangzott, mintha a Mondd meg Laurának, hogy szeretem, a meditációs terem kellős közepéről szólna. Akkor már évek teltek el azóta, hogy amerikai popzenét hallottam. Így aztán, ahogy hallgattam ezt a szirupos, szentimentális dalt, egyszerre csak sírva fakadtam. És lassan felismertem, hogy az e fajta zene milyen hatalmas hatást gyakorol az érzelmekre. Ha nem érted meg, szíven üt, felzaklat és felkavarja az érzelmeidet. Így hat ránk a zene, ha nem vagyunk éberek. Ezért egyhangú a recitáció. Ha erre koncentrálsz, akkor nem kavarodnak fel benned szentimentális érzékek. Nem törsz ki könnyekben, nem ragadtatod el magad. Ehelyett nyugalmat, békét és csendes derűt tapasztalsz. Az ánápánaszati szintén lecsendesíti a tudatot, mert ritmusa lágy és finom, nem zaklat fel. A kolostori élet is unalmas abban az értelemben, hogy nem romantikus és nem bővelkedik sem kalandban, sem izgalomban, ám nyugodt, csendes és békés. Gondolkodjunk el hát azon, hogy mi az, ami felkavar, és mi az, ami lecsendesít, hogy lassan felismerjük, hogyan használhatjuk a pannyát, bölcsességre való képességünket. Mi buddhisták azért teszünk így, hogy felismerjük mindazt, ami befolyásol. Megértjük a természet mozgató erőit, amelyekkel együtt kell élnünk. Nem tarthatunk mindent az ellenőrzésünk alatt, hogy sose történjenek körülöttünk erőszakos és zavaró dolgok. Ezeket azonban megérthetjük. Törekedhetünk a megértésre, és arra, hogy tanuljunk saját életünkből.